Isten vagy Mammon? Martin Lloyd-Jones igehirdetése Máté 6.19-24-ig terjedő versek alapján. A Máté 6.19-24-ig terjedő versek elemzésében láttuk, hogy Urunk mindenek előtt egy nagy alapelvet vagy parancsot ad. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Más szóval azt mondja, hogy úgy kell élnünk ebben a világban, és úgy kell használnunk mindent, amink csak van, legyenek azok akár birtokaink, képességeink, talentumaink vagy hajlamaink, hogy velük kincseket gyűjtsünk magunknak a mennyben. Aztán, miután Urunk ilyen felszólítást ad nekünk, tovább megy és ellát érvekkel, indokokkal ennek cselekvésére. Újra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy itt áldott Urunk csodálatos lehajló szeretetének és megértésének példáját látjuk. Neki nem volt kötelessége érveket adni nekünk. Az ő dolga a parancsolás. De bármilyen hatalmas ő lehajol előtlenségünkhöz és segítségünkre jön. Felszerel minket ezekkel az érvekkel, hogy parancsát teljesíthessük. Igen, jelentős módon teszi ezt. Felsorolja az érveket, és erőteljesen felhívja rájuk figyelmünket. Nem csak egy érvet ad, hanem egy egész sort. Logikus következetességgel tárja fel ezeket. És természetesen kétség nem férhet hozzá, nem csak azért teszi ezt, mert segíteni akar nekünk, hanem főképp a szóban forgó tárgy rendkívüli fontossága miatt. Valóban látni fogjuk, hogy ez egyike a legkomolyabb dolgoknak, amit csak valaha együtt megfontolhatunk. És ismét ne feledjük, hogy ezek a szavak keresztényekhez vannak intézve. Ezek az igék elsősorban nem a világban élő, kinti hitetlenekhez szólnak. Ez olyan figyelmeztetés, amit ő a keresztényeknek ad. A világiasság, a világi gondolkozás tárgya kerül itt elénk, és a világ egész kérdésköre. Nekünk nem olyan értelemben kell vélekednünk erről, mint ahogy a világban élő kintiek teszik. Ez a kereszténynek sajátos veszélye. Itt Urunk velük foglalkozik, és senki mással. Érvelhetsz, s felhozhatod, ha akarod, hogy ha mindezek érvényesek a keresztényre, sokkal inkább érvényesek a nem keresztényre. És ez egy teljesen helyes következtetés. De nincs annál végzetesebb és tragikusabb, mint azt gondolni, hogy az ilyen szavak egyáltalán nem nekünk szólnak, mert mi keresztények vagyunk. Valóban ez talán a legnyomatékosabb felhívás, melyre szükségük van a keresztényeknek jelen pillanatban. A világ annyira ravasz, a világiasság annyira átható, hogy mindannyian vétkesen állunk e tekintetben, és gyakran anélkül, hogy észrevennénk. Hajlamosak vagyunk a világiasságot úgy címkézni, mint ami csak bizonyos dolgokat jelent, és mindig azokat a dolgokat, amelyekben mi nem vagyunk vétkesek. És ezért úgy állítjuk, hogy ennek nincs köze hozzánk. De a világiasság mindent áthat, és nem szabad bizonyos dolgokra korlátozzuk csupán. Nem csak a színházba vagy a moziba járást jelenti, vagy néhány hasonló természetű dolog cselekvését. Nem. A világiasság az élethez való viszonyulás, állásfoglalás. Egy általános szemléletmód is annyira szövevényes, hogy átjárja még a legszentebb dolgokat is, amint ezt már korábban láttuk. Egy kis kitérőt tehetünk itt egy percre, és megvizsgálhatjuk-e tárgyat, ez államban levő nagy politikai érdekeltségek szempontjából, különösen például az általános választások idején. Végső soron mi a valódi érdek ilyenkor? Mi az valóban, amivel az emberek mindkét oldalon egyformán törődnek? Az érdekli őket, hogy kincseket gyűjtsenek a földön. Legyenek bár olyanok, akiknek már van kincsük, vagy olyanok, akik szeretnének hozzájutni. Mindannyiukat a földi kincs érdekli. És igen tanulságos meghallgatni, mit mondanak az emberek, és észrevenni, hogyan árulják el magukat, s a világiasságot, melyben vétkesek, s a módot, ahogyan kincseket gyűjtenek maguknak a földön. S hogy nagyon gyakorlatias legyek, mert ugye, ha az evangélium hirdetése nem gyakorlatias, akkor nem igazi prédikálás az. Van egy egyszerű teszt, melyet alkalmazhatunk magunkra, hogy meglássuk, vajon-e dolgok ránk is érvényesek-e vagy sem. Amikor egy általános választás idején választást kell tennünk a jelöltek közt, azon vesszük-e észre magunkat, hogy az egyik politikai szempontot teljesen helyesnek, s a másikat teljesen rossznak hisszük? Ha így áll a helyzet, akkor úgy hiszem, mi is, így vagy úgy, kincseket gyűjtünk a földön. Ha azt mondjuk, hogy az igazság teljesen az egyik oldalon van, vagy a másikon, akkor, ha megvizsgáljuk indítékainkat, felfedezzük, hogy ez azért van, mert valamit védünk, vagy valami miatt aggódunk. Egy másik jó módja magunk tesztelésének az, ha megkérdezzük teljesen és őszintén magunkat, miért tartjuk fenn nézeteinket, s állunk ki saját meglátásaink mellett. Mi a valódi érdekünk? Melyek a mi indítékaink? Ez a kérdés a legtisztább fényben láthatja meg a valóságot, ha igazán becsületesek vagyunk. Úgy hiszem, a legtöbb ember tapasztalni fogja, ha becsületesen szembesül a kérdéssel, hogy igenis vannak bizonyos kincsek a földön, melyek őt érdeklik, s melyekhez a szíve szorosan kötődik. A következő próbateszt. Milyen mértékben befolyásolja érzelmeinket e dolog? Mennyi keserűséget okoz, mennyi erőszakot, haragot, megvetést, szenvedélyt támaszt? Alkalmazzuk ezt a tesztet, és újra látni fogjuk, hogy érzelmi felhevüléseink többnyire mindig változatlanul a földi kincsek gyűjtése miatt támadnak. A végső teszt pedig ez, bizonyos közönnyel és tárgyilagossággal tekintünk ezekre a dolgokra, vagy sem? Milyen a mi állásfoglalásunk velük szemben? Ösztönszerűleg úgy vélekedünk-e magunk felül, mint akik csak vándorok vagyunk-e világon? És mint ilyeneknek természetesen bizonyos értelemben kell törődnünk e dolgokkal, míg itt vagyunk. De milyen a mi alapvető hozzáállásunk? Uralkodnak-e ezek felettünk? Vagy mi külön állunk, és tárgyilagosan szemléljük őket, mint olyan dolgokat, melyek tiszta virág életűek, melyek nem tartoznak életünk, létezésünk lényegéhez, melyekben csak egy ideig vagyunk érdekeltek, csak addig, míg átmegyünk ezen az életen? Fel kell tennünk magunknak a kérdéseket, hogy teljesen bizonyosan lássuk, hogy vajon Urunk ezen parancsa hozzánk szól-e. Ezek azok a módok, melyekben kiismerhetjük magunkat, vajon vétkesek vagyunk-e a földön való kincsgyűjtésben, s hogy nem gyűjtünk kincseket a mennyben. Ha tovább megyünk, hogy megfigyeljük Urunknak e földön való kincsgyűjtéssel szemben felhozott érveit, úgy találjuk, hogy az elsőt igen helyesen nevezhetnénk a józan ész érvének, vagy általános megfigyelésnek. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Miért? A következő okból. Ahol a rozsda és a moly megemészti, és a tolvajok kiássák és ellopják. De miért gyűjtsünk kincseket a mennyben? Azok a következő. Ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, s a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Urunk azt mondja, hogy a világi kincsek nem tartósak, ideiglenesek, mulandók, kérész életűek. Csak változást és romlást lát a szem, ahol a rozsda és a moly megemészti. Mennyire igaz ez? Mindezen dolgokban ott van egy romlást okozó tényező, akár tetszik nekünk, akár nem. Urunk a moly és rozsda képével szemlélteti ezt, melyek befészkelik magukat e dolgokba, és elpusztítják őket. Lelki értelemben így értjük ezt. Ezek a dolgok sohasem elégíthetnek ki minket teljesen. Mindig van valami hiba bennük, mindig hiányzik belőlük valami. Egy ember sincs a földön, aki teljesen elégedett lenne, s habár bizonyos értelemben egyesek úgy tűnhetnek, hogy mindenük megvan, amit csak kívánnak. Mégis, valami után még mindig kívánkoznak. A boldogságot nem lehet megvásárolni. Van azonban egy másik mód is, ahogyan lelki értelemben nézhetünk a moly és rozsda hatására. Nem csak a romlás tényezője van meg ezekben. Úgy szintén igaz az is, hogy folyton kifárasztnak minket. Élvezzük őket egy ideig, de aztán így vagy úgy elkezdenek unalmassá válni, és többé már nem érdekelnek. Ezért van az, hogy mindig új dolgokról beszélünk, és azokat keressük. A divatok változnak. S ha bár nagyon lelkesedünk bizonyos dolgok után egy ideig, kevés idő múlva már nem dobnak fel úgy, mint előbb tették. Hát nem igaz, hogy ahogy korban előre haladunk, ezek a dolgok megszűnnek kielégíteni. Az idősek általában nem szeretik azokat a dolgokat, amiket a fiatalok szeretnek, s a fiatalok sem, amiket az idősebbek. Ahogy idősödünk, mintha másakká válnának. Ott van bennük a moly és a rozsda. Mehetünk éppen még tovább, és mondhatjuk még erőteljesebben, hogy ott van bennük valamiféle tisztátalanság. A moly és a rozsda ott vannak, és semmiféle vegyszerrel nem tudod ezeket a folyamatokat megállítani. Péter egy csodálatos dolgot mond ezzel kapcsolatban, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon. 1 Péter 1.4. Ez a romlottság minden földi dologban fellelhető, mind tisztátalanok. Az utolsó tény tehát e dolgokkal kapcsolatosan az, hogy elkerülhetetlenül elvesznek. A legszebb virágod is elkezd meghalni, mihelyt leszakítottad. Nem sokára el kell dobnod. És ez érvényes mindenre ez életben, ezen a világon. Nem számít mi az. Minden múlandó és minden hervadó. Minden, ami csak létezik-e földön, a bűn következtében alá van vetve a folyamatnak. A rozsda és a moly megemészti. A legtökéletesebb testalkat is egyszer engedni fog, leromlik és meghal. A legszebb ábrázat is egyszer bizonyos értelemben égtelenné válik, amikor a romlás folyamata elhatalmasodik. A legfényesebb képességek is elhalványulnak egyszer. Bármilyen zseni is vagy most, egyszer önkívületi állapotban félre fogsz beszélni betegséget következtében. Bármilyen csodálatos, szép és gyönyörűséges dolgok legyenek is, egyszer mind elvesznek. A világon az összes romlások közül a filozófus romlása legszánalmasabb, aki a jóság, szépség és igazság imádásában hisz. Mert nem létezik-e földön tökéletes jóság, elegyítetlen szépség? A legnagyobb igazságokban is ott van a tévedés, a bűn és a hazugság salakja. Megemészti a rozsda és a moly. Igen, mondja Urunk, és a tolvajok kiássák és ellopják. Nem kell sokat időznünk ezeknél a soroknál, annyira világosak, és mégis mennyire restek vagyunk felismerni realitásukat. Sok tolvaj van ebben az életben, és folyton fenyegetnek minket. Azt gondoljuk, hogy biztonságban vagyunk otthonunkban, de tapasztalhatjuk, hogy a tolvajok betörnek és kifosztják házunkat. Egyéb fosztogatók is folyton fenyegetnek bennünket. Betegség, munkahely elvesztése, valamilyen gazdasági krízis, ipari összeomlás, háborúk, és végül maga a halál. Nem számít, mihez ragaszkodunk ebben a világban. A tolvajok valamelyike mindig fenyeget bennünket, és végül elragadja kincsünket. Nem csak a pénzről beszélek. E kincs lehet valamely személy, akiért valójában élsz. Teljes boldogságot abban az egy személyben látod. De vigyázzatok, barátaim! Vannak tolvajok és rablók, akik biztosan el fognak jönni, és végül megfosztanak titeket a kincseitektől. Elviszik vagyonunkat a legnagyobbtól a legkisebbikig. Mind ki vannak téve e rablók támadásainak. E rablók betörnek és lopnak, s mi képtelenek vagyunk megakadályozni őket. Így hát, Urunk, a józan észre appellál, és emlékeztet bennünket, hogy ezek a kincsek nem tartósak. Változás és romlás dúl mindenen. De tekintsetek ez igének másik, pozitív oldalára is. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, s ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Ez csodálatos, és dicsőséggel teljes. Péter apostol ezt egy mondatban összefoglalja, amikor beszél egy romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségről, ami a mennyekben van fenntartva számotokra. 1 Péter 1.4 A láthatatlan dolgok örökkévalók, mondja Pál. A látható dolgok mind múlandók. 2 Korintus 4.18 Ezek a mennyei kincsek romolhatatlanok, és a tolvajok nem férhetnek hozzá, és nem lophatják el. Miért? Azért, mert Isten maga őrzi azokat számunkra. Nincs olyan ellenség, amely képes lenne azt elrabolni tőlünk, vagy valaha közelébe tudna férkőzni. Lehetetlen, mert maga Isten azoknak őrizője. A lelki gyönyörök sérthetetlenek. Olyan helyen találhatók, mely bevehetetlen. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Isten szerelmétől, mely a mi Urunkban, Krisztus Jézusban van. Róma 8.38-39 Továbbá semmi tisztátalanság nincs bennük. Oda nem megy be semmi tisztátalan. Ott nincs bűn és semmi romlási tényező. Az örök életnek és örök világosságnak országa ez. Ő hozzáférhetetlen világosságban lakozik, ahogy Pál kifejezi, 1 Timóteus 6.16. A menny, az élet, a világosság és tisztaság birodalma, és semmi, ami a halálhoz tartozik, semmi szennyezett vagy fertőzött, oda nem nyerhet bebocsátást. Az tökéletes. És a lélek meg a szellem kincsei mind ahhoz a birodalomhoz tartoznak. Gyűjtsetek magatoknak kincseket ott, mondja Urunk, mert ott sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Ez a józan észre appelláló kijelentés. Tudjuk-e, hogy ezek a dolgok igazak? Nem, de saját bőrünkön érezzük, hogy szükségszerűen igazak. Nem látjuk-e mindenben igazolva, amint itt élünk-e világon? Vegyétek kezetekbe a reggeli újságot, és nézzétek meg a halálhíreket. Olvassátok el mindazt, ami történik. Mi jól tudjuk ezen dolgok valóságát. Miért nem gyakoroljuk őket, és nem élünk ezeknek megfelelően? Miért gyűjtünk magunknak kincseket a földön, amikor tudjuk, hogy mi történik velük? És miért nem gyűjtünk kincseket a mennyben, ahol jól tudjuk, hogy tisztaság, öröm, szentség és örökkétartó boldogság van? De ez csak az első érv, a józanész érve. Azonban Urunk nem áll meg ennél. Második érve a rettenetes lelki veszélyen alapszik, ami abból következik, ha a földön és nem a mennyben gyűjtünk kincseket. Ez egy összefüggő szakasz, de Urunk bizonyos alárendelt részekre bontja. Az első dolog, ami ellen lelkértelemben figyelmeztet bennünket, a földi dolgok óriási, fogjulejtő ereje, hatalma, mit ránk gyakorol. Figyeljétek meg a kifejezéseket, amiket használ. Azt mondja, ahol a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. A szív. Aztán a 24. versben az elméről beszél. Senki sem szolgálhat két úrnak. És meg kell figyelnünk itt ezt a szót. Szolgál. Ezek sokat mondó kifejezések, melyeket azért választott, hogy rádöbbentsen bennünket, milyen rettenetes uralmat vesznek ezek a dolgok egyre inkább felettünk. Hát nem vagyunk-e mindannyian tudatában, mihelyt elkezdünk gondolkozni a személyek zsarnoksága, a világ zsarnoksága felől? Mindannyian benne vagyunk ebben. Mindannyian érezzük a világiasság ezen rettenetes erejét, mely valósággal megragad és zsarnokoskodik rajtunk, ha nem vigyázunk. De nem csak hatalmas, igen ravasz is. A legtöbb ember életét valójában ezek a dolgok uralják. Láttátok-e már a változást, a csalfa rászedést, ami végbe megy az emberek életében, amint sikerrel járnak, és kezdenek felemelkedni a világban? Ez nem történik meg azokkal, akik valóban lelki emberek. De ha nem azok, velük is épp úgy történik. Miért van az, hogy az idealizmus általában a fiatalkorhoz tartozik, és nem a középkorúakhoz és az idősekhez? Miért válnak az emberek egyre cinikusabbakká és fásultabbakká, amint öregszenek? Azért, mert mi mindannyian a földi kincsek áldozataivá válunk, s ha megfigyeled, láthatod ezt az emberek életében. Olvasd az életrajzokat. Sok fiatal ember fényes vízióval indult el. De egy igen ravasz, körmönfont módon, nem úgy, hogy valamilyen botrányos bűnbe esett, befolyásolva lett. Talán amikor tanulmányait végezte, egy olyan szemlélet által, mely lényegében világi volt. Lehet nagyszerűen intellektuális, de elvesztett valamit, ami létfontosságú volt lelkében és szellemében. Továbbra is igen kedves ember marad, sőt, igazságos és bölcs. De már nem az az ember, aki volt, amikor elindult. Valami elveszett. Igen, ez mindannyiunk előtt ismert jelenség. A börtön árnyai kezdik körülzárni a serdülő fiút. Nem, de mindannyiunknak van valami ismeretünk-e felől? Itt van egy börtön, és erősen ránk nehezedik, s körülzár minket, ha nem vigyázunk. Ez a szorítás, ez az erő uralmat vesz rajtunk, és mi szolgáivá válunk. Azonban Urunk nem áll meg ez általános érvelésnél. Annyira vágyik feltárni előttünk a rettenetes veszélyt, hogy kidolgozza azt részleteiben is. Elmondja, hogy ez a rettenetes dolog, mely megragad és foggyulejt minket, egész személyiségünket érinti. Nem csak egy részt bennünk, hanem az egész embert. És az első dolog, amit említ, a szív. Miután lefektette a parancsot, azt mondja, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Ezek a dolgok megragadják és uralják érzelmeinket, indulatainkat és egész érzésvilágunkat. Természetünknek ezen részét teljesen lebilincselik, és mi szeretjük őket. Mélyen érintenek bennünket. A következő dolog velük kapcsolatosan még körmönfontabb. Nem csak a szívet bilincselik le, hanem az értelmet is. Urunk a következőképpen fejezi ki ezt. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. De ha te szemed gonosz, úgy egész tested sötét lesz. És ha a benned levő világosság, sötétség, mekkora nagy akkora sötétség? 22-23-as versek. A szemről adott ezen képpel Urunk szemléletesen illusztrálja a módot, ahogyan mi nézzük a dolgokat. És Urunk szerint csak két módja van annak, ahogyan nézhetünk bármire is a világon. Az egyik, amit ő tiszta szemnek nevez. Ez a lelki ember szeme, ki a dolgokat úgy látja valójában, ahogy vannak, igazán és minden kettősség nélkül. Szeme tiszta, és a dolgokat tisztán látja. De ott van a másik szem, melyet ő gonosznak nevez, ami egyféle kettős látást eredményez, vagy ha úgy tetszik, olyan szem, melynek lencséi nem tiszták. Ezeket a lencséket homályosság és borulat fedi, s a dolgokat zavarosan látjuk. Ilyen a gonosz szem. Bizonyos előítéletektől, különféle vágyaktól és szenvedélyektől elhomályosult. Nem ad tiszta látást. Minden ködös, elmosódott és idegen színekben tünteti fel a dolgokat. Ez az értelme ennek az állításnak, ami igen sokszor zavarba hozta az olvasókat, mert nem a kontextus szerint értelmezték. Urunk ebben a képben még mindig a kincsgyűjtést tárgyalja. Miután kimutatta, hogy ahol a kincs, ott a szív is, azt mondja, hogy nem csak a szívről van szó, hanem az elméről is. Ezek azok a dolgok, melyek uralják az embert. Gyertek, merítsük ki ezt az igazságot. Hát nem döbbenetes észrevenni, hogy gondolataink mennyire ezeken a földi kincseken alapszanak. A gondolatvilágunk minden területe szinte teljesen előítélettől van uralva, és nem a tiszta gondolat vezet bennünket. Milyen kevés gondolkozás van például ebben az országban az általános választások idején? A főszereplők közül egyik sem gondolkozik komolyan. Csak egyszerűen feltárják elfogult előítéleteiket. Milyen kevés a részrehajlás nélküli mérlegelés mindkét oldalon. Annyira nyilvánvaló ez a politika területén. De sajnos nem csak a politikára érvényes ez. A látásnak a földi kincsek miatti ezen elhomályosulása úgy szintén érint bennünket morálisan is. Mennyire ügyesek vagyunk annak kimagyarázásában, hogy egy bizonyos dolog, amit teszünk, igazában nem becstelen. Természetesen, ha valaki megkárosít egy özvegyet, vagy ékszert lop, az rabló. De én csak a jövedelmi adómat rendezem. Ez bizonyára nem rablás, mondjuk, és meggyőzzük magunkat, hogy minden rendben van. De végső soron csak egy dolog van, amiért tesszük ezeket a dolgokat, és ez nem más, mint a földi kincsek iránti szeretetünk. Ezek uralják úgy az elmét, mint a szívet. Nézeteink és egész etikai szemléletmódunk ezen dolgok által vannak uralva. De, ami még ennél is rosszabb, vallásos szemléletünket is ezek a dolgok uralják. Démás elhagyott engem, írja Pál. Miért? E jelen való világhoz ragaszkodott. Milyen gyakran látható ez a szolgálat mezején? Ezek a dolgok határozzák meg állásfoglalásunkat, még ha nem is vesszük észre. Urunk ezt mondja egy másik helyen. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobzódás, részegség és az élet gondjai miatt, és váratlanul rajátok ne jöjjön az a nap, mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltóká tétesetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Lukács 21:34-36. Nem csak a gonosz cselekedet homályosítja meg az elmét, és tesz képtelenekké bennünket a tiszta gondolkozásra. E világ gondjai, az életben való megalapozódás, életünk, családunk élvezete, bármely ilyen dolog, világi állásunk vagy jólétünk, ezek épp oly veszélyesek, mint a dobzódás és részegség. Kétség nem férhet hozzá, hogy sok úgynevezett bölcsesség, mit az emberek ennek neveznek ebben a világban, végső mérlegelés szerint nem egyéb, mint földi kincsekkel való törődés. De végül ezek a dolgok nem csak a szívet és az elmét ragadják meg, hanem úgy szintén érintik az akaratot is. Azt mondja Urunk, senki sem szolgálhat két úrnak. És amely pillanatban a szolgálni szót kimondjuk, már is az akarat a cselekvés területén vagyunk. Figyeljétek meg, mennyire logikus ez. Cselekvésünk annak eredménye, amit gondolunk. Tehát, ami életünket és akaratunk hozzáállását meghatározza, az, hogy mit gondolunk. Gondolkozásunkat pedig az határozza meg, ahol a szívünk rejlik, vagyis a szívünk. Úgyhogy összegezhetjük a következőképpen. Ezek a földi kincsek annyira erőteljesek, hogy az egész személyiséget megragadják és foglyul ejtik. Megragadják az ember szívét, elméjét és akaratát. Az élet bármelyik területére nézünk is, bármire gondoljunk, úgy találjuk, hogy ezek a dolgok ott vannak. Mindegyikünket érintenek. Rettenetes veszélyt képeznek. De az utolsó lépés mindegyik között a legfontosabb és legkomolyabb. Emlékeznünk kell, hogy a mód, ahogyan nézünk ezekre a dolgokra, végső soron meghatározza Istennel való kapcsolatunkat. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ez valóban egy igen komoly dolog, és ezért tárgyalja olyan sokszor a Szentírás. Ez állítás igazsága nyilvánvaló. Mindkét fél egész lényünket követeli. A világi dolgok, mint láttuk, teljes igénnyel lépnek fel. Mennyire lebilincselik az egész személyiséget, és minden ponton érintenek bennünket. egész hódolatunkat kérik. Azt akarják, hogy teljesen értük éljünk. Igen, de Isten is ezt kéri. Szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Nem anyagi értelemben feltétlenül, de ilyen vagy olyan értelemben ő azt mondja mindannyiunknak, menj, add el minden vagyonodat, mindazt, amit van, és jöjj, kövess engem. Aki inkább szereti apját vagy anyját, mint engemet, nem méltó én hozzám. Egy totalitárius igény ez. Figyeljétek meg ismét a 24. versben. Vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Vagy. A megalkuvás teljesen lehetetlen ezen a ponton. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Olyan árnyaltan ravasz kísértés ez, hogy sokan közülünk teljesen szem elől tévesztik manapság. Egyesek közülünk heves ellenfelekként tűnnek fel az iránt, amit ateista materializmusnak nevezünk. De, hogy túl jó véleménnyel ne legyünk magunk felül, amiért ezzel szembeszegülünk, vegyük tudomásul, hogy a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy minden materializmus alapjában véve ateista. Nem szolgálhatunk Istennek és a mammonnak. Ez lehetetlen. Tehát, ha egyféle materialista szemlélet valóban erőt vesz rajtunk, úgy istentelenek vagyunk, akármit mondjunk is. Sok ateista van, akik a vallás nyelvét beszélik. De Úrunk azt mondja itt, hogy még az ateista materializmusnál is rosszabb az az anyagelvűség, mely magát kegyesnek véli. Ha a benned levő világosság, sötétség, mekkora akkora sötétség? Amely ember azt gondolja, hogy ő istenfélő, mert Istenről beszél, és azt mondja, hisz Istenben, és rendszeresen jár egy istentiszteleti helyre, de valójában bizonyos földi dolgokért él, milyen nagy az ilyen ember sötétsége? Egy tökéletes illusztrációját látjuk ennek az Ószövetségben. Tanulmányozatok át gondosan 2 Királyok 17:24-41 terjedő verseket. Itt látjuk mindazt, amiről beszéltünk. Az asszíriaiak meghódítottak bizonyos területet. Aztán vették saját népüket és oda telepítették őket a meghódított izraeli földre. Ezek az asszírok természetesen nem tisztelték Istent. Aztán bizonyos oroszlánok jöttek és tönkretették tulajdonaikat. Ez azért történt, mondták, mert nem imádjuk ennek a sajátos földnek Istenét. Alapos papi oktatást kell vennünk e felől. Így hát kerestek egy papot, aki általában kioktatta őket Izrael vallására. És aztán úgy gondolták, minden rendben van. De figyeljétek, mit mond az írás róluk. Így tisztelték az Urat, és szolgálták az ő bálványisteneiket is. Micsoda rettenetes dolog. Engem igen megriaszt. Nem az a döntő, mit mondunk. Az utolsó napon sokan fogják mondani, Uram, Uram, nem a te nevedben tettük ezt, meg azt, meg amaszt. De ő azt fogja mondani nekik, sohasem ismertelek titeket. Nem minden, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Te kinek szolgálsz? Ez a kérdés. Vagy Istennek, vagy a mammonnak. Végül is semmi sincs, ami annyira sérteni Istent, mint az ő nevét magunkra venni, és mégis nyilvánvalóan kimutatni, hogy mi bizonyos formában vagy módon a mammonnak szolgálunk. Ez a legrettentesebb dolog mindenek felett. Ez a legnagyobb sértés Isten iránt. És milyen könnyen, anélkül, hogy észrevennénk, mi mindnyájan vétkesek lehetünk ebben. Emlékszem, hallottam egyszer egy prédikátort egy történetet elmondani, amelyről biztosan állította, hogy egyszerűen szó szerint megtörtént. Tökéletesen illusztrálja azt a dolgot, mellyel foglalkozunk. Egy gazda története ez, aki az egyik napon boldogan és szívében nagy örömmel ment hírül adni feleségének és családjának, hogy legjobb tehenük 2 borjút ellett, egy pirosat és egy fehéret. És azt mondta, tudjátok, hirtelen olyan érzésem és indításom támadt, hogy egyiket-e borjuk közül az Úrnak kell szentelnünk. Felneveljük mindkettőt együtt, s amikor az idő elérkezik, eladjuk az egyiket, és az árát megtartjuk, és eladjuk a másikat is, és annak árát az Úr munkájára adjuk. Felesége megkérdezte tőle, melyiket akarja az Úrnak szentelni. Nem kell most ezen töprengnünk, mondta. Mindkettővel egyformán bánunk, s amikor az idő majd eljön, úgy teszünk, amint mondtam. És elment. Néhány hónap múlva a férfi bemegy a konyhába nagyon lehangoltan és szomorúan. Amikor felesége megkérdezte, mi a bánata, azt válaszolta, szomorú hírem van számodra. Az Úr borjúja elpusztult. De, mondja felesége, nem döntötted el, hogy melyik lesz az Úré? Ó, igen, mondta. Mindig úgy számítottam, hogy a fehér lesz az, és a fehér pusztult el. Tehát az Úr borjúja oda lett. Nevethetünk a történeten, de Isten őrizzen, hogy nevetnünk kelljen önmagunkon. Mindig az Úr borjúja az, mely elpusztul. Amikor pénzszűkében vagyunk, az első dolog, ahol takarékoskodunk, az Úr munkájára való adakozás. Mindig ez az első dolog, amin kezdjük. Talán nem kell mondjuk, hogy mindig, mert ez nem lenne igaz. De oly sok esetben, sokaknál ez az első dolog, amiben szorítást eszközlünk, és azon dolgokhoz, melyeket szeretünk, csak legutoljára nyúlunk. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezek a dolgok egyre jobban közénk és Isten közé állnak, és a hozzájuk való viszonyulásunk végül is meghatározza Istennel való kapcsolatunkat. Az a puszta tény, hogy hiszünk Istenben, és Úrnak hívjuk őt, s hogy hasonlóképpen bánunk Krisztussal is, még nem bizonyíték önmagában véve, hogy mi neki szolgálunk, hogy elismerjük az ő abszolút igényét fölöttünk, és önmagunkat örömmel és készséggel odaszántuk neki. Vizsgálja meg mindenki önmagát. Amen.